kiadja a verseket. Köszönöm szépen. Tehát itt ezek a versek összefoglalják azt, amiről eddig beszéltünk. Tehát, hogyha úgy végezzük a kötelességünket, hogy nem ragaszkodunk a tetteinknek az eredményéhez, akkor megszabadulunk minden kötöttségtől. Ez is az 50. vers mondja, törekedj hát a jogára, a tettek művészetére. Ez a tetteknek a művészete, hogy végzünk tetteket, és látszólag egy bakta ugyanúgy cselekszik, mint egy materialista ember. De mivel más a tudata, mivel Krisna örömére cselekszik, és nem akarja élvezni a tetteinek az eredményét, ezért ő felszabadul. Igaz, ez a tetteknek a művészete. És mi lesz ennek az eredménye? Ezt az 51. vers elmondja, hogy az Úr odaadó szolgáltát végezve a nagy bölcsek és bakták megszabadulnak az anyagi világban végzett munka eredményeitől. Így módon kiszabadulnak a születés és halál körforgásából, és azáltal, hogy hazatérnek Istenhez, elérik azt az állapotot, amely túl van minden szenvedésen. És akkor itt Srila Prabhupádhoz egy nagyon érdekes magyarázatot, vagy nagyon érdekes verset a magyarázatban, ez a Bhágavatamból van. Szóval másita jépada pallavaplavam, mahat padam punya yasó muráré, Mavámbudír vatszapadam parampadam padampadam jadvipadam vipadam natésam. Aki elfogadta az Úr lótuszlábának hajóját, aki a kozmikus megnyilvánulás menedéke, és aki munkundaként a mukti adományozójaként híres, annak az anyagi világ óceánja nem több, mint a borjú patanyomában összegyűlt víz. Az ilyen ember célja nem az a hely, ahol minden lépésnél veszély fenyegeti, hanem a parampadam az a hely, ahol amely mentes a szenvedésektől, a Vaikuntha világa. Ez a vers arról szól, hogy itt az anyagi világ az a szenvedés birodalma, ahol minden lépésnél veszély fenyeget. Srila Indra Nyumna Maharaj mondott egy nagyon érdekes történetet, talán emlékeznek rá, vagy emlékeztek rá, amikor kint voltak Sri Lankán ételt osztani a szerencsétlenség sújtott övezetben, és akkor mondta, hogy mentek egyik helyről a másikra autóval, és közben besötétedett, és már nagyon kellett vécére mennie. És akkor megállította az autót, hogy álljanak meg, rámegy a bokrok közé elvégezni a dolgát. És akkor jött volna ki, de közben A bakta, aki vezette az autót, körbenézett, és akkor talált egy táblát, és akkor ki volt írva a táblára, hogy vigyázat, aknamező. És akkor a bakta bekiabált Indrajumna a Maharajsnak, hogy Maharajs, nagyon vigyázzál, ez egy aknamezőre mentél éppen. És akkor mondta Maharajs, hogy akkor ez a vers jutott eszébe, hogy eszébe jutott, hogy minden lépésnél veszély fenyeget. Nem tudta, mert befelé nem tudta ezt, és akkor csak beszaladt. De kifelé, akkor már kicsit gondolkodott, hogy hová lépjen, nehogy véletlenül valami baj történjen. És igazából ez az anyagi világ is egy ilyen hely. Beszaladunk ide, gondoljuk, hogy milyen jó lesz minden, majd itt boldogok leszünk. De amikor az ember ki akar menni, akkor látja, hogy itt nem olyan könnyű kimenni. És nagyon óvatosnak kell lenni. Ugye, hogyha valaki a saját érzékkielégítéséért cselekszik, akkor egy gödörbe fog esni, vagy felrobban egy akna, és akkor problémát fog tapasztalni. Azt csak leköti ide. Ugyanígy nekünk akkor meg kell tanulni ezt a tetteknek a művészetét, hogy hogy cselekedjünk úgy, hogy menjünk ki az anyagi világból, hogy ne kössenek le ezek a tettek. És amit itt ön Krishna elmagyarázott Arjunának, a tettek művészete az az, hogy Krishnának az örömére cselekszünk, nem vágyunk a tetteinknek az eredményére, hanem mindent felajánlunk neki, és akkor így elérjük a parampadamot, és így vissza tudunk menni az Istenség legfelsőbb személyiségéhez, Krisnához. Jó, megkérjük a Prabhut, hogy akkor a Zsoltit, hogy olvassa fel nekünk az 52-től, 52-es és az 53. verset.
Amikor értelmet kitalál az illúzió sűrű erdejéből, közömbösé vált minden irány, amit hallottál és amit hallani volt.
Köszönöm. Itt mondhatjuk, hogy bennünket nem zavarnak meg a védák virágos szavai, mert sose olvastuk a védákat. Hát minket nem zavarnak meg ezek. Volt az egyik ismerősömtől, megkaptam a védáknak azokat a részeit, amik még megvannak, és számítógépen megvannak. És nagyon sok, rengeteg része a Mahabharat, a Rámaján, Rigvéda, a Számavéda, és mind ilyen dévanágari nyelvekkel. Tehát, hogy magyarul nem lehet olvasni, vagy angolul se, csak a szanszkrit karakterek vannak ott, és nagyon-nagyon hosszú. De habár lehet, hogy mi nem olvastuk a védákat, vagy nem is értenénk a nyelvét, de ugyanúgy vonzódunk azokhoz az eredményekhez, amelyeket a védák karmakanda részei ajánlanak. És hogy a Bhagavad Gita pedig arról szól, hogy hogyan mondunk le ezekről az eredményekről. Bár lehet, hogy nem olvastuk a védákat, de mi annyira jó tanulók vagyunk, hogy automatikusan tudunk vágyni ezekre az anyagi eredményekre. És itt az 54. verstől kezdve Krishna elkezdi magyarázni. 54. versben Arjuna kérdez egy nagyon érdekes kérdést. Hogy itt hallottunk arról, hogy mi a tetteknek a művészete, hogy hogyan lehet elérni a tökéletességet. És Arjuna megkérdezi, honnan tudom, hogy valaki elérte a tökéletességet? Milyen jellemzői vannak annak a személynek, aki elérte a tökéletességet? Megkérjük az emlét, hogy olvassa fel a 54-es verset.
Stita Dihi Kim Ra Vasheta Kim Asita Rajita Kim. Arjuna így szólt, ó Krishna, milyen jelekről ismerhetem fel azt, akinek tudata így a transzcendensben merült, hogyan és milyen szavakkal beszél, hogyan ül és hogyan jár.
köszönöm. És a következő versek igazából ezekre a kérdésekre való válaszokat mondják el. Megkérjük úgy szintén a Emil Prabhut, olvassa fel a 55-ös, 56-os és 57-es verset.
Rajakanti, Yoda, Kama, Sarva, Yadha, Manugata, Atmani, Evatma, Tushtaha, Sthita, Rajnyas, Tadulcsiate. Az Istenségek első személyisége így szól. Ó Párta, amikor az ember lemond az érzékelődésen járva valamennyi vágyból, melyet az elme kitalációja hoz létre, és ekképpen megtisztult elmé egyedül az önvalóban talál elégedettségre, akkor azt mondják róla, hogy tiszta, transzcendentális tudata van.
Köszönöm egy pillanatra, hogy itt azt mondja a vers, hogy amikor az ember lemond az érzékelődésre irányul valamennyi vágyáról, melyet az elme kitalációja hozza létre. Tehát, hogy ezek a vágyak, ez az elmének a kitalációi. Kitaláljuk, hogy mi hogyan leszünk boldogok. Azt gondoljuk, hogy ha megmászunk a Kilimandzsárót, akkor boldogok leszünk. Azt gondoljuk, hogy ha sok pénzünk lesz, akkor boldogok leszünk. Azt gondoljuk, hogy ha lesz egy nagy házunk, akkor boldogok leszünk. Ezek mind csak kitalációk. A lélek nem lesz ezektől boldog, csak azt gondoljuk, hogyha ezt elérjük, akkor boldogok leszünk. Vannak emberek, akik megveszik a legújabb autót, amit lehet kapni az üzletekben, és lehet, hogy izgalmasnak tűnik az első pár napban, de utána már ez is csak egy autó, egy másik autó, egy újabb autó, de még mindig egy autó. És utána már nem olyan izgalmas. Kipróbálnak mindent, de nem lesznek tőle elégedettek, mert ez mind az elmének a kitalációja. Olvassuk tovább az 56-os, 57-es verset.
És Anud Vimna Maraha, Szűk és Úr, Vigata, Sprihaha, Vitarága, Baja, Krodha, Krodhaha, Sthita, Dir, Nicsiaté. Aki a háromfajta szenvedés ellenére háborítatlan marad, aki a boldogság nem bámolít, és aki mentes a ragaszkodástól, a félelemtől, az rendíthetetlen elmi bölcsnek hívják. Tandja, Szarvatránu, Isznahas, Tatta, Rakya, Súbya, Súbyam, Nadin, Nantatina, Vesti, Tassia, Rajnya, Pratis, Hithar. Akit nem ingat meg semmi, élje bár jó vagy rossz, és nem írjon, és nem panaszkodik miattuk, a szilárdat gyökerezik a tökéletes tudásban.
Köszönöm szépen. Ugye itt megint találkozunk a kettőségeknek a témájában. Nem ingat meg semmi, érje bár jó vagy rossz, nem újjong és nem panaszkodik miattuk, a szilárdon gyökerezik a tökéletes tudásban. És ahogy megyünk a Bhagavad Gita-ba, ezzel a témával még fogunk találkozni többször is. Mert ez a téma, ami segít bennünket abban, hogy megtapasztaljuk, hogy mi lelkek vagyunk. Már hallottuk a második fejezet elején, hogy mi lelkek vagyunk. De ez egy túl intellektuális, túl elméleti tudás a számunkra. Aztán Krishna mondja, hogy végezzük a kötelességünket. Végezzük a kötelességünket, függetlenül attól, hogy az kellemes, vagy kellemetlen. Mert hogyha próbálunk a kettősségek ellenére cselekedni, akkor lépésről lépésre meg tudjuk valósítani azt, hogy mi lelkek vagyunk. Azt hiszem, felelevenítenék egy táblázatot, egy felsorolást, amit azt hiszem a Vasta programon tanultam, de még mindig jó alkalom, hogy felelevenítsük. Ki emlékszik arra, megnézzük, hogy a jó pár hónap után a vizsgából mennyire emlékszik, hogy mi volt az öt különféle tudatszint, amit követtünk. István? nem az érzékkielégítés szint.
Anna Meyer.
Nem, nem. Igen, valami olyasmi. Hogy kezdődött? Na, valami olyasmi. De mi volt az első? Ez a legvégén. Nem? Hogy hívták azt a szintet, amit cselekszünk a mindennapi szinten? Olyasmi, testi tudat. Sabda. Pratyaksa. Ugye? Pratyaksa. Ez mit jelent? Tapasztaljuk a körülöttünk lévő világot az érzékeinken keresztül. Látunk, látjuk, hogy hogy néz ki ez a szoba, látjuk egymást, halljuk, hogy esik az eső, stb. Stb. Érzékeljük a körülöttünk lévő világot a fizikai érzékeinkkel. Ez mindenki számára teljesen kézenfekvő. A második tudatszint, ezt úgy hívják, hogy paroksa. Igen, hogy más valakinek a tapasztalatain keresztül jutunk tudáshoz. Most jövő hét szerdán visszajön Chaitanya Prabhu Haitiből, és akkor megkérdezzük tőle, hogy kedves Chaitanya Prabhu, mi történt Haitin? Mesélj valamit. És akkor, habár mi soha életünkben nem voltunk Haitin, tisztelet a kivételnek, de akkor elmeséli nekünk, hogy akkor mit látott, mit tapasztaltott. És akkor mi, bár a fizikai érzékeinkkel nem tudjuk azt tapasztalni, de mivel halljuk a szavait, akkor az elménkbe elképzeljük, hogy akkor mi volt ott Haitin. Ezt hívják paroksának. Tapasztaljuk, para iksa, az azt jelenti, hogy valaki másnak a szemén keresztül látjuk a világot. Itt tanulunk az iskolában legtöbbször, hogy a tanár elmeséli a tudnivalókat. A harmadik, azt úgy hívják, aparoksa, igen. Ez melyik? Aparoksa, de ez melyik? Igen. Igen, igen. Tehát, hogy a pratyaksánál az érzékeinkre hagyatkoztunk. A paroksánál már az érzékeink nem aktívak, fülünket kivéve, de ott az elmében van a tapasztalat. És az aparoksa az azt jelenti, hogy próbáljuk az érzékeinket és az elménket is kontrollálni, és megtapasztalni azt, hogy lelkek vagyunk. Ugye ez a második fejezetnek a témája, hogy mi lelkek vagyunk, nem az a test. És ki emlékszik, hogy mi volt a gyakorlat, amit Krishna ajánl Bhagavad Gita-ban erre?
Gyakorlás,
elkülönülés. Pontosabban. Mit kell csinálnunk, hogy meg tudjuk tapasztalni azt, hogy lelkek vagyunk?
Odaadó szolgáltat,
igen. Hogyan? Nem olyan nehéz, most olvastuk a verset.
Nem
mondani a munka gyümölcséhez. Igen. Milyen? De hogyan? Valaki olvassa fel a legutolsó verset. Igen. Tehát, hogy igaz, vannak ezek a kettőség. Tisztelet, gyalázat, hideg, meleg, siker, kudarc. Ezeket tapasztaljuk a körülöttünk lévő világban. És végezni a kötelességünket a kettősségek ellenére, ez segíteni fog nekünk abban, hogy megtapasztaljuk, hogy mi lelkek vagyunk. Mert mit jelent anyagi testnek lenni, vagy anyagi elmének lenni? Hogy befolyásolnak bennünket a körülmények. Amikor valami nagyon jó ér bennünket, akkor újongunk. Ugye ezt írja Gita. Melyik a 56. vagy 57-es vers írja ezt? Kinek van nyitva ott? Mit mond?
57-es vers.
Akit nem ingat meg semmi, érje bár jó vagy rossz, és nem újjong és nem panaszkodik miattuk, a szilárdan gyökerezik a tökéletes tudás.
Tehát, hogy aki nem újjong, hogyha valami jó éri, nem panaszkodik, hogyha valami kellemetlen éri, akkor ő szilárdan gyökerezik a tökéletes tudásban. Ugye, tehát, hogyha mi ezt gyakoroljuk, és mindannyiunk tapasztaljuk, mindannyian tapasztaljuk ezeket a kettőségeket. Csak Krisna azt kéri tőlünk, hogy változtassuk meg a reakciónkat, amikor tapasztaljuk ezeket. Krisna nem azt fogja mondani, hogy nem fogjuk tapasztalni. Fogunk tapasztalni kellemes körülményeket, fogunk tapasztalni kellemetlen körülményeket. Fogunk tapasztalni tiszteletet, fogunk tapasztalni gyalázatot. Az biztos, tehát, hogy ezen nem kell aggódni, ez lesz. Amit kér Krisna tőlünk, hogy másképpen reagáljunk. Azt kéri, hogy amikor valami nagyon jó tapasztalat ér bennünket, ne szálljunk el tőle, ne kezdjünk el nagyon újongani. Amikor valamilyen rossz tapasztalat ér bennünket, akkor ne kezdjünk el panaszkodni, ne törjünk meg ez bennünket, hanem legyünk kiegyensúlyozottak. És ez a gyakorlat, ez segíteni fogja azt, hogy mi megtapasztaljuk a mi lelki természetünket, hogy mi lelkek vagyunk. Mert amikor gyakoroljuk, akkor fogjuk tapasztalni, hogy igazából nem kell, hogy függjek ezeken a dolgokon, hogy valami kellemes, valami kellemetlen, most meleg van, vagy hideg van. Az elme kitalációja az azt jelenti, hogy én függővé teszem magamat ezektől a dolgoktól. De amit itt tanít Krisna, hogy ne függünk ezektől, mert ezek nem ránk hatnak. Lehet, hogy hatnak a testünkre, lehet, hogy hatnak az elménkre, de ránk, mint lélekre nem hat egyáltalán. És ez nem egy mechanikus vagy egy ilyen természetellenes gyakorlat, csak végezzük a mindennapi dolgainkat, végezzük a szolgálatunkat, gyakoroljuk a szadana baktit, végezzük a kötelességünket, és ezek a kettősségek fognak jönni. És a gyakorlat az az, hogy ezek ellenére, a kettősségek ellenére folytatjuk tovább a kötelességeinknek a végzését. És akkor amennyire sikeresek vagyunk ebben, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy nem kell, hogy ezektől függjünk, mert ezek nem hatnak ránk, mert mi lelkek vagyunk. Van a buddhistáknak egy másik gyakorlat erre, azt hiszem azt is mondtam, hogy próbálják ők elérni azt, hogy kikapcsolják az elmét. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ki lesz kapcsolva az elme. Mert az elme azt mondja, hogy kellemes, azt nagyon szeretem, a kellemetlen, azt nagyon utálom. Amikor tisztelnek engem, az nagyon jó, amikor gyaláznak engem, az nagyon rossz. De ez azt jelenti, amikor ezt próbáljuk tanítani az elménknek, hogy a tisztelet, hogy a tisztelnek nem kell tőle elszállni, akkor gyaláznak, nem kell tőle megsértődni, akkor az elme elhallgat. Mert az elme ragaszkodik ehhez a két dologhoz, elfogadás és elutasítás. És így módon le tudjuk csendesíteni az elménket. Ez a aparoksa. És igazából ez a határ az anyagi és a lelki tapasztalatok között. Mert most mi tapasztaljuk az anyagi világot. Azért tapasztaljuk az anyagi világot, mert anyagi tudatban vagyunk. Mert befolyásolnak bennünket az anyagi kettősége. És Krisna itt arra próbál tanítani bennünket, hogy most változtassuk meg a reakciónkat. Hogy amit eddig rossznak gondoltunk, az nem olyan rossz, és amit jónak gondoltunk, az se olyan jó. Hanem akkor keresünk egy másfajta tapasztalatot. És ez az aparoksa, ez a határ. Más lelki gyakorlók maximum eddig tudnak elmenni buddhisták. Nekik van egy meditációjuk, hogy aztán említettem. Meditálnak azon, milyen a taps, amit egy kézzel tapsolnak. És nagyon így belemerülnek ebbe a meditációt. Igen, zen buddhizmusba. Ez mit jelent? Ugye ennek, amikor nézzük, ennek nincs értelme. Ez logikus. És amikor egy ideig kell meditálnia egy értelmetlen dolgon, akkor egy idő után akkor kicsapja a biztosítékot, és mondja, ez teljesen hülyeség, és akkor nem zavar. És akkor utána... Igen. De ez egy mesterséges módon előidézett úgymond tapasztalat. De ezt el lehet érni teljesen természetesen, úgy módon, hogy az ember csak végzi a kötelességét a kettőségek ellenére. Srila Prabhupád az egyik magyarázatban mondja, hogy amikor hideg van, az ember akkor is megfürdik, amikor kell, hogy egy hölgy kifőz a családjára, akkor is főz ételt, amikor a legnagyobb meleg van nyáron. És akkor így módon gyakorolja azt, hogy ne legyen ez az elmének a szintjén. Mert hogyha ezt gyakoroljuk, akkor ez az alapja az odadó szolgáltnak, mert az odadó szolgált az igazából a transzcendentális síkon történik, hogy mi elégedetté akarjuk tenni az Istenség legfelsőbb személyiségét. Tehát ez még nem a vége a lelki életnek, ez a kezdete. Kezdődik, hogy nem ragadunk bele a kettőségekbe. És hogy hívják a következő szintet? Melyik? Nem az a ötödik? Adhok sajja. Mit jelent ez az adhok sajja? Valakinek ötlete? Vizsgáztunk belőle. Válva, nem? Nem. Milyen hangulatban imádja itt a bakta az Istenség? Tisztelettel, igen. Tehát, hogy ez a tisztelettel és nagy bőséggel imádja. Tessék? Dicsőséggel, igen. Tehát, hogy nagy tisztelettel. Ez az a mód, a hangulat, ahogy az Urat imádják a Vaikuntán. Nagy pompával, tisztelettel. És amikor mi végezzük az odadó szolgálatunkat, nekünk is hallani kell az Úrnak a fenségéről, a hatalmáról. Ezért a Bhagavad Gita-nak a középső 6 fejezetében erről lesz szó, hogy hogyan imádják a bakták nagy pompával és fenséggel az Urat. Hogyan látjuk azt, hogy minden Krisnának a része, a 10. fejezet Krisnának a fenségéről szól, az abszolút fensége. Minden dicsőséges élőlény csupán parányi szikrája Krisnának a fenségének. De ez még nem a vége. Az ötödik az az aprákrita, és az mit jelent? Tiszta szeretettel imádják Krisnát. Hol? Goloka Vrindávanban. És ez a szolgálat, ez mentes a tiszteletnek az érzésétől. Tehát itt a bakták nem nagy áhítattal és tisztelettel imádják az Urat, hanem tiszta szeretettel, amit nem gyengít le a tisztelet. És amit azt hiszem akkor is említettem, hogy nagyon érdekes, hogy ez az aprákrita szó mit jelent. Ez az aprákrita azt jelenti, hogy nem anyagi. Prákrita az azt jelenti, hogy anyagi, és aprákrita azt jelenti, hogy nem anyagi. Mert mi történik Vrindávanban? Krisna ott egy tehénpásztor fiú, és legelteti a teheneit, játszik a barátaival, táncol a gópikkal. Hogyha valaki felületesen nézi, akkor egy ember nem tudja elfogadni, hogy Isten legelteti a teheneit. Ugye ezt általában, hogyha kimegyünk az utcán, és könyvet osztunk, akkor nem ezzel kezdjük, hogy tudod, Isten teheneket legeltet a Vrindávannak a mezőjén. Azért, mert ez nem fér be nekik. Mert azt, hogy ezt meg tudja érteni valaki, ezeket a lépéseket meg kell tennie. És kell tudnia nagy tisztelettel és áhítattal imádni Krisnát. Tehát, hogy nekünk a Bhagavad Gita megmutatja Krisnának a fenségét. Krisna teremtő, az egész anyagi világ, azaz ő pórusaiból árad. Ha megnézzük Mahavishnunak a teremtését. Mahavishnunak a pórusaiból kiáradnak az univerzumok. Hogy mekkora valakinek a pórusa, és egy univerzum akkora, hogy ki tud jönni a póruson. És mint garbhodakasahelyű Vishnu behatol ebbe az univerzumba, félig megtölti vízzel, és lefekszik erre a vízre. És akkor a köldökéből kihajt egy lótuszvirág, és megszületik rajta Brahma, és ebben a lótuszvilágnak a szárában ott vannak a bolygórendszereknek a magjai. És akkor megnyilvánítja ezeket a bolygórendszereket Brahma, és Krisna behatol minden egyes élőlény szívébe, mint felső lélek. És a bolygó, a univerzumnak a belső keresztmetszete az nagyon pici. A fedőrétegek nagyon-nagyon vastagok. És mi itt vagyunk a középső bolygórendszeren, ezt úgy hívják, hogy Bhoomandala. Ezen a Bhoomandalán van egy hely, amit úgy hívnak, hogy földbolygó. És ezen a földbolygón van egy olyan kontinens, amit Európának neveznek. És a Európában van egy ország, amit úgy hívnak, hogy Magyarország, ami a egyik legkisebb ország Európában. És ezen a Magyarországon van egy hely, amit úgy hívnak, hogy Budapest. És azon a, ebbe a Budapestben van egy templom, és annak az egyik szobájában most itt ülünk. És hogyha végig gondoljuk ezt, akkor látjuk, hogy mi nagyon-nagyon parányiak vagyunk. És akkor nekünk ezt át kell gondolni, hogy mi nagyon parányiak vagyunk, és Krisna nagyon-nagyon hatalmas. Mert hogyha ezt nem fogadjuk el, akkor ezt nem tudjuk megérteni. Ugye ez Krisnának a fenségénél sokkal fontosabb, Krisnának az édességgel. De most még nem itt tartunk, hanem itt tartunk a harmadik lépésnél, hogy nem szabad újongani, amikor valami kellemes ér bennünket, és nem szabad panaszkodni, amikor valami kellemetlen. És amikor ezt gyakoroljuk, akkor közelebb tudunk kerülni Krisnához. Ez nem egy könnyű dolog, és Krisna ezért szinte mindegyik fejezetben megismétli ezt. Ugye már most olvastuk a második fejezetet, és hanyatszor jött vissza ugyanez a téma. Kiszámolta meg. Legalább harmadszor. Volt a legelején, Mátraszparshoz Tukanteja, akkor volt a 37-es versben, 38-as versben, akkor mondja, hogy ha valaki a boldogság, boldogtalanság, siker, kudarc, akkor nem zavar, akkor ő megszabadul minden bűntől, és akkor most ismét, megismétlődésre. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Jó, megkérjük a Zolit, hogy olvass el nekünk a 58-as és az 59-es verset. Köszönöm szépen. Tehát itt hallunk annak a személynek a tulajdonságáról, akinek Arjunává válnia kell, és amivé nekünk is kell válnunk. Eszembe jutott még egy példa erre az érzékkielégítés, ami az elmének a kitalációja. Ha valaki korábban nézett futballmeccset, a futballmeccs az miről szólt? Hogy van két csapat, és akkor rúgnak egy labdát, az egyik irányba akarja rúgni, a másik irányba. És attól függ, hogy valaki a játékosok közül, vagy a nézők közül boldog-e, vagy szomorú, hogy merre gurul a labda. Hogyha erre gurul a labda, akkor boldogok vagyunk. Hogyha arra gurul a labda, akkor szenvedünk. Ez jelenti, hogy elme kitaláció. Hogy kitaláljuk azt, hogyha abba a kapuba megy a labda, akkor hihetetlenül boldogok vagyunk. Hogyha abba a kapuba megy a labda, akkor nagyon-nagyon szomorúak vagyunk. És mi igazából ezt csináljuk. Hogyha ez történik, akkor boldogok vagyunk, hogyha az történik, szenvedünk. Tehát, hogy ez is mint elmének a kitalációja. És itt a 58-as vers az arról szól, hogy pratyahára, ez a jogának az egyik aspektusa, hogy valaki visszavonja az érzékeit az érzék tárgyairól, mint ahogy a teknős béka húzza be páncéljába végtagjét. Csak akkor használja, amikor szükség van rá. De hogy hogyan tudja ezt megcsinálni, arra az 59-es vers szól, ez egy nagyon fontos vers. Megtestesült lélek elállhat az érzéki örömöktől, ám az érzékek tárgyai utáni vágy megmarad. Ha azonban egy felsőbbrendű íz tapasztalva hagyja az érzéki élvezettel, tudata rendíthetetlenné válik. Az ahhoz, hogy mi szépen tudjuk gyakorolni a Krisna tudatot, szükségünk van egy felsőbbrendű ízre. És azt hiszem, ezt mindenki tapasztalja, amikor gyakorolja a Krisna tudatot, több-kevesebb mértékben. Van egy vers, amit gyakran mondunk a Garuda Puránából, azt hiszem minden nap mondjuk, úgy hangzik, hogy Mahaprasade Govindé Namo Brahmani Vaishnavé Svapa Punyavatam Rajam Visvaso Naiva Jayate. Ez a vers azt mondja, hogy van a legfelsőbb személynek három ügynöke, amin keresztül mi kapcsolatba kerülhetünk a lelki energiával, a Svarup Shaktiával. Ez az elsőt azt úgy hívják, hogy Mahaprasadam. Azt hiszem, ebben mindenki tökéletesen egyetért, hogy a Mahaprasadam az nagyon vonzó. Mindenki tudja tapasztalni, hogy abból egy felsőbbrendű íz származik Krisnának a Mahaprasadamjából. Ez a legkönnyebb, ehhez mindenki tud viszonyulni nagyon könnyen. A második az Náma, az Krisnának a szent neve. Hogy nagyon, hogyha figyelmesen énekeljük Krisnának a nevét, akkor származik belőle egy magasabb rendű íz. És a harmadik pedig Brahmani Vaishnavé, hogy a baktákkal való társulásból szintén származik egy magasabb rendű íz, ami tud segíteni bennünket ahhoz, hogy tudjuk folytatni az odaadó szolgálatot. Ezért nekünk nagyon figyelmesen menedéket kell vennünk a Mahaprasadamnál, ez nagyon-nagyon fontos, tehát egy kihagyhatatlan, szent névnél, és a baktáknak a társaságánál. És hogyha ezt szépen csináljuk, akkor dinamikusan tudunk fejlődni a lelki életben. Hogy érzékeltessem a Mahaprasadamnak az erejét, meséltem ezt a történetet a orosz baktákkal kapcsolatban? Aha, azt meséltem, ugye? Többieknek is meséltem? Nem? Mert mindig úgy, hogy már nem emlékszem, hogy hanyadik bakta programot tartom, és nem ugyanazt tartom, csak úgy körülbelül. És valamelyik történetet az egyikbe elmesélek, valamelyiket a másikban nem, és akkor itt azt hiszem, az Ivet Matagyi mikor 2008-ban volt bakta programos? Nyáron, maguk 2009 év végén, akkor igen, van egy 2-3 kurzus. De hogy röviden elmesélem, arról szólt, hogy a orosz bakták, amikor elkezdték gyakorolni a Krisna tudatot, ez még a kommunista időben volt, a 70-es években. És először fiatal fiúk csatlakoztak. Fiatal fiúk csatlakoztak a Krisna tudathoz, és főzni nem nagyon tudtak. Csak azt tudták, hogy egy jó prasádamnak fűszeresnek kell lennie. És az egyetlen fűszer, amit a boltokban lehetett kapni, az a csili volt. És akkor főztek halavát, de mivel nem tudtak főzni, akkor jól leégették a halavát, de még ez nem volt elég, még meg is csilizték egy kicsit, hogy fűszeresebb legyen. És akkor így megcsilizték, megfűszerezték, és az a bakta, aki mesélte a történetet, mondta, hogy máig emlékszik annak a halálának az ízére. Olyan mély benyomást hagyott benne. És akkor mondta, hogy volt egy bakta, aki meghívott egy érdeklődőt a lakására. És akkor mondta neki, hogy nálunk az a szokás, hogy minden vendéget megetetünk prasádammal, mert a prasádam az nagyon tisztító és nagyon fontos. És akkor meghívta magához, és főzött halavát, és nagyon ügyes szakács volt, azért sikerült leégetni, és nagyon jól megfűszerezte, úgyhogy csiliből is volt belőle elég. Tehát ilyen jó, ilyen kozmás, csilis, és még cukort is tett bele, tehát hogy egy nagyon speciális íz kombináció, tehát nagyon pikáns volt, mondhatjuk. És akkor megkínálta ezzel a vendéget. És akkor a vendég így megkóstolt, evett belőle egy kanállal, és akkor eldöntött, hogy neki ez pont elég volt ennyi, tehát hogy nagyon örült a vaisnava vendéglátásnak, és akkor nyomban elégedetté vált ennyi praszádamtól, és akkor nem kért többet. És akkor beszélgettek még valamennyit, és akkor kis idő után akkor hazament, és akkor azt hitte volna az ember, hogy itt vége van a történetnek. De nem volt vége. Egy nap múlva akkor felhívta ezt a baktát, és megkérdezte tőle, te mit tettél ebbe az ételbe? És akkor mondta, hát tettem bele vajat, búzadarát, cukrot, csilit is tettem bele. Tehát, hogy ezek voltak az összetevők. Mondja, hogy miért kérdezem? Hogy azért kérdezem, mert én egy lánc dohányos voltam. És nem tudom hány dobozzal elszívott egy nap, hogy egyiket elszívta, és akkor rögtön nyúlt a következőhöz. De most, hogy megettem ezt az ételt, nem kívánom a dohányzást. És mit tettél be? Biztos valamilyen kábítószert tettél bele ebbe az ételbe, és azért van ez a tapasztalatom. És akkor mondta, nem, semmilyen kábítószert nem tettem bele, csak megfőztem, és felajánlottam Krisnának. És csak ez van benne, nincs semmi más benne. És ebből a személyből bakta lett, és azóta is bakta a csillis halva segítségével. És lehet, hogy valaki nem tud főzni. De még hogyha ott van az az odaadás, akkor Krisna elfogadja ezt az ételt. Ugyanúgy van az a történet, amikor egy bakta olyan nagy extázisban van, hogy ajánl Krisnának banánt, és meghámozza a banánt, és annyira lelkes, hogy a banánnak a belsejét eldobja, és felajánlja a banánnak a héját Krisnának. És akkor Krisna látja és tapasztalja az extázisát, és annyira elégedett azzal, hogy akkor elkezdi megenni a banánnak a héját. Amit ugye nem az a szokás, hogy nem azt esszük meg. De annyira lenyűgözte őt a baktának az odaadása. Ugyanúgy, ez nem azért mondtam, hogy valaki esetleg szakács lesz később, vagy esetleg most is szokott főzni, hogy mindegy, hogy hogyan főzünk. Tehát, hogy ez nem szeretném, hogy valaki azt arra hivatkozna, hogy ha valamikor rosszat főzött, hogy akkor ez a én hibám, mert én mondtam, hogy így is lehet a prasádamot főzni. Hanem ez arra vonatkozik, hogyha ott van az odadás, lehet, hogy a anyagi összetevők a minősége másodlagos. De természetesen próbálunk arra is törekedni, hogy az is nagyon jó minőségű legyen. És hogyha szépen menedéket veszünk a praszádamnál, a Szent Névnél és a baktáknak a társaságánál, ebből származik egy magasabb rendű íz, ami tovább segít bennünket az odaadó szolgáltatásnál esetlegesen tapasztalt akadályokon. És tudjuk tovább folytatni. Mert itt a 60-as vers arról szól, hogy Arjuna, az érzékek olyan erősek és fékezhetetlenek, hogy még a rajtuk uralkodni próbáló, józan ítélőképes ember elmét is erőnek erejével elragadják. Tehát, hogyha valaki nem tapasztal magasabb rendű ízt, még hogyha nagyon intelligens, nagyon művelt, még akkor is elragadhatják az érzéket. És itt Srila Prabhupád hozza Visvámitra Muninak a példáját, akit elcsábított egy apszara. Nem tudásra fel lehetne kapcsolni a művét, és csak írtad lenni. Pedig Visvámitra egy nagyon nagy bölcs volt, aki nagyon komoly lemondásokat, vezekléseket végzett. Hogy itt van a 61. vers, pedig azt mondja, hogy aki az érzékeit megzabolázva, azokat teljesen irányítás alatt tartva a tudatát rám szögezi, az rendíthetetlen értelműnek ismerik. Tehát, hogyha megzabolázzuk az érzékeinket, és Krisnára gondolunk, Krisnára irányítjuk a tudatunkat, akkor rendíthetetlen lesz az értelmünk. És Krisna azt is elmondja, hogy mikor nem lesz rendíthetetlen az értelmünk. Kérjük a Béla Prabhut, hogy olvassa fel nekünk a 62. és a 63. verset.
Dájától is olyan csak Sangas, nem Sangas, és
upajjati.
Tés upajjati. Sangat sambhati kama kamar kosho upajjati. Az emberben az érzékek tárgyainak elmélked a ragaszkodás éved azok iránt, ragaszkodásból kéj támad, a kéj pedig bűröt szül. Kódár bávati szamóha, szamóha szméti. Kama, Smiti Dramsár, Muthinászó, Muthinászár, Tanácsati. A düböl teljes illúzió erre, az illúzióból pedig emlékezett zavar. Ha zavart az emlékezet, elvész az értelem, és az értelem elvesztésével az ember ismét visszasüllyed az anyagi élet kulcsán.
Köszönöm szépen, ezek nagyon fontos versek. Ezek a versek elmagyarázzák, hogy hogyan esünk le. Hogy kezdődik? Ki emlékszik? Igen, tehát, hogy a leesés az ott kezdődik, hogy elkezdünk meditálni az érzékkielégítésnek a tárgyain. Ugye először nem tűnik olyan nagy dolognak, csak gondolkodunk valami. Nem csak gondolkodunk, hogy éppen eszünkbe jutott valami, hanem valamit ott tartunk az elménkben, hogy ez nekem kell. És amikor ott tartjuk az elménkben, és meditálunk rajta, akkor elkezd erősödni. És akkor itt mondja Bhagavad Gita, hogy amikor meditálunk valamin folyamatosan vagy gyakran, akkor elkezdünk ragaszkodni hozzá. És akkor elragaszkodásból kéj támad, a kéj pedig dühöt szül. Hogyha a kéj nem elégedett, akkor abból düh következik. És hogyha a dühösek vagyunk, akkor teljesen illúzióba kerülünk. Ugye? Teljesen elveszíthetjük kapcsolatunkat a valósággal, hogy mi az igaz, mi a nem igaz, mert annyira magával ragadott ez az érzés. Kökörbe szorul a kezünk, elkezdünk bevörösödni, és akkor így teljesen elkezdi uralni a létünket ez a düh. És a dühből, illúzióból emlékezett zavar. Elfelejtjük, hogy kik vagyunk, elfelejtjük, hogy miért vagyunk ott, és csak teljesen áthat bennünket. A zavart az emlékezet, elvisz az értelem, és az értelem elvesztésével az ember visszasüllyed az anyagi létmocsarába. De hogyha ezt megfelelően alkalmazzuk, ugyanez a folyamat igaz felemelkedésre is. Ahhoz, hogy mi Krisna tudatossá tudjunk válni, ugyanezt kell csinálni. Mit kell csinálni? Meditálnunk kell? Mind kell meditálnunk? Krisnán. Tehát, hogyha mi elkezdünk meditálni Krisnának a nevén, Krisnának a formáján, akkor pontosan nem lefelé fogunk menni, hanem fölfelé. Akkor, hogyha meditálunk Krisnának a nevén, Krisnának a formáján, akkor mi a következő lépés? Elkezdünk ragaszkodni hozzá. Elkezdünk ragaszkodni Krisnához, és akkor a kéj helyett pedig szeretet lesz. Tehát, hogy ugyanúgy ez a felemelkedésnek az útja, hogyha Krisnára alkalmazok, elkezdünk meditálni Krisnán, azért mondják nekünk a lelki tanítómesterünk, hogy figyeljünk oda, amikor dzsapázunk, hogy ne csak mechanikusan énekeljük a Szentnevet, hanem próbáljuk odafigyelni. Hogy amikor mondjuk, hogy Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, akkor próbáljuk az elménkbe tartani a Szentnevet, nem csak mondjuk a nyelvünkkel, hanem próbálunk az elménkbe is emlékezni rá, hallani a Szentnevet. És amikor ezt csináljuk, akkor elkezdünk ragaszkodni hozzá. Amikor valamire tudjuk fókuszálni a figyelmünket, akkor elkezdünk ízt tapasztalni. Ugye erről volt szó a 59-es versben. Hogyha eszünk egy finom praszádamot, akkor annál jobban érezzük az ízét, minél jobban odafigyelünk. Ugyanígy a Szentnévnek is, minél jobban odafigyelünk a Szentnév éneklése közben, annál jobban tudjuk tapasztalni az ízét. Ugyanúgy minél jobban odafigyelünk, hogy hogy bánunk a baktákkal, minél jobban követjük az etikettet, minél udvariasabbak vagyunk, annál jobban tudjuk tapasztalni azt az ízt, ami a bakták társaságából származik. Hogyha alázatosak, szolgálatkészek vagyunk, tiszteljük a baktákat, akkor ez az íz, ami származik a bakták társaságából, jobban és jobban meg tud nyilvánulni a számunkra. Tehát, hogy ez egy szempontból mutatja nekünk, ez a 62-es és 63. vers, hogy merre ne menjünk, de ugyanúgy mutatja azt is, hogy merre kell, hogy menjünk. Jó. Olvassuk. Megkérjük a Dávidot, hogy olvassa fel nekünk a 64-es verstől a 67-esig. Csak a magyar terület.
De aki mentes minden ragaszkodástól és ellenszámtól, és képes a szabadság szabályozó elveinek gyakorlására uralkodni az érzékeim, az elnyerheti az Úr teljességét. A megszámára megszűnik az elégedett háromféle számlegése, és akár az elégedett tudatban értelme hamarosan megszületik. Meddig értelmezik?
67-es.
Nem áll kapcsolatban a legfelsőben, Krisna tudatban, annak értelme nem transzcendentális, elméje nem szület, és enélkül lehetetlen a béke is, és hogyan volna boldogság béke. Ahogyan az eső szélsugorja el,
erős szél.
Ahogyan az erős szélsugorja el csomagolatban, úgy képes elragadni az emberi értelmét, még egyetlen csapongó érzék is, ha az elme arra összpontosít.
Köszönöm szépen, tehát itt arról hallunk, ez a 64-es vers arról szól, de aki mentes a ragaszkodástól és az ellenszemtől, és a szabadság szabályozó elveinek gyakorlása révén képes uralkodni az érzékein, az elnyerheti az Úr teljes kegyét. Ugye ez nagyon érdekes kifejezés, hogy a szabadságnak a szabályozó elvei. Ugye amikor az emberek meghallják, hogy milyen szabályozó elveket követünk, akkor azt mondják, hú, szegények, milyen rossz nekik, ezeket kell követni. Igazából itt Krisna mondja, hogy ezek a szabadságnak a szabályozó elvei. Úgy tűnik, hogy ezek korlátozások. Úgy tűnik, hogy ezek nehezek. De igazából megvédenek bennünket. Ez ugyanolyan, mint amikor valaki bemegy az állatkertbe, és megáll az oroszlánnak a ketrec előtt. És akkor kétféleképpen lehet nézni a rácsot. Hát ez korlátoz engem, és nem tudok bemenni oda az oroszlán mellé a ketrecbe. Ugye, hogy lehet ez? Ez írni fogok egy panaszlevet az állatkert igazgatójának, nem mehetek be az oroszlánnak a ketrecébe. Ez nagyon-nagyon rossz. Ez az egyik fajta megközelítés. A másik fajta megközelítés, hogy ez a rács, ez nagyon jó, hogy ott van, mert az oroszlán az egy veszélyes, ragadozó állat, és hogyha nem lenne ott az a kerítés, akkor rámugrana és megenne. És az emberek általában azt gondolják, hogy nem kell ez a kerítés, vagy nem kell ez a rács az oroszlán is én közém, mert ez nagyon jó, hogyha én be tudok menni az oroszlánhoz. De az oroszlán lehet, hogy valamikor szelídnek néz ki, de igazából nagyon-nagyon mérges. Egyszer, nem most, mert most már nincs rá időnk, el fogom egyszer mesélni, hogy hogyan szelídítenek meg oroszlánokat, hogyan tanítják őket. Aztán most fogom a következő alkalommal, hogyha valaki megkérdezi, akkor elmesélem. Tehát, hogy ezek a szabadságnak a szabályozó elvei. Emlékszem, szerint Balarám Prabhu csinált egy ilyen kis képet. Ott volt rajta a szabadságszobor, és akkor a szabadságszobor egyik kezébe belekopiszták a Bhagavad Gita-t. És akkor, amikor Srila Prabhupád volt az az ünnep, hogy Srila Prabhupád megérkezett az USA-ba, akkor Balarám Prabhu feltette a, nem tudom, egy konferenciára, hogy Bhagavad Gita ír a szabadságnak a szabályozó elveiről, és akkor ez a kép erről szól. Srila Prabhupád megérkezett az USA-ba, és akkor elhozta a szabadság szabályozó elveit, a szabadság szobornak is, hogy legyen valami jelentősége. És hogyha valaki ezt csinálja, annak számára megszűnik az anyagi lét háromféle. Tehát, hogyha valaki követi ezeket, akkor nem fog szenvedni. De hogyha valaki nem követi a 66. vers, az azt eredményezi, hogy nem lesz szilárd az elméje és az értelme, és nem tud békés lenni. És a boldogság lehetetlen béke nélkül. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki boldog legyen, először el kell érnie a békét. Amikor az érzékelégítésre törekszünk, nem úgy boldogok nem leszünk, hanem nagyon sok szenvedést és békétlenséget fogunk tapasztalni. ezért ez az egyik első dolog, hogy kontrolláljuk az érzékeinket. Ki emlékszik vissza, hogy mi a mit mondott Srila Prabhupáda a tanítások nektárja előszavában, hogy mi minden gyakorlónak az első kötelessége. Igen, tehát, hogy az első kötelessége minden egyes lelki gyakorlónak, hogy kontrollálja az elmét és az érzékeit. Tehát, hogy ez a kezdés. És hogyha valaki nem akar, nem hajlandó ebbe belépni, akkor nem tud belépni a odaadó szolgálatnak a birodalmába, mert nem hajlandó megfizetni legalább a belépés sem. Tehát, hogy itt kezdődik, hogy kontrollálni kell az elmét és az érzékeit, ezt nem lehet elhagyni, mert ez része a folyamatnak. Mert itt mondja a 67-es vers, ahogyan az erős szél sodorja a csónakot a vízen, úgy képes elragadni az ember értelmét, még egyetlen egy csapongó érzék is, ha az elme arra összpontosít. Tehát, hogy az elme, hogyha összpontosít egyetlen csapongó érzékre, akkor eltéríti az embert. Ezért minden egyes érzéket irányítani kell. Megkérjük az Istent, hogy olvassa fel nekünk a 68-as, 69-es és a 70-es verset. Aki az érzékeit visszatartja azok tárgyaitól, annak értelme rendíthetetlen. Tehát, hogy így tudjuk meg, hogy rendíthetetlen az értelmünk, hogyha vissza tudjuk tartani az érzékeket. De az érzékek visszatartásához kell egy magasabb rendű íz. És akkor itt mondja a 69-es vers, hogy a minden lény számára éjjel, ébredés a fegyelmezett embernek, míg az élőlények ébrenléte a bensőt látó bölcsnek éjszaka. Mit jelent ez a vers? Kinek ötlete?
Hogy ami mondjuk egy hétköznapi embert értett, hogy őt érteti azt, hogy lehet mennyi cigizni, inni, bulizni, minden, az egy önkegyelmezett embernek teljesen semleges, sőt hazudja. És ami egy bölcsnek, hogy elmenni az erdőbe csapázni, vagy jogázni, vagy elvonulni mindentől, az neki egy halál.
Igen, ilyesmi. Tehát, hogy odaadóan szolgálni az istenség személyiségét, az elképzelhetetlen egy materialista ember számára. És ugyanúgy az materialista embernek a tevékenység is elképzelhetetlen egy bakta számára. Tehát, hogy teljesen ellentétes a megközelítés. Az itt Krisna kifejezi, hogy az érzékek fegyelmezése az nem fog tetszeni a materialista embereknek. De itt a 70-es vers, az mond egy nagyon érdekes dolgot, hogy a békét nem az éri el, aki igyekszik vágyait beteljesíteni, hanem egyedül az, akit nem zavar a kívánságok szakadatlan özöne, melyek úgy ömlenek bele, mint a folyók az állandóan töltődő, ám mindig mozdulatlan óceánba. Ez egy nagyon érdekes vers, elmondja, hogy mit kell csinálnunk. Jönnek az anyagi vágyak az elménkbe. Mit kell csinálnunk? Mit mond? Figyelmen kívül hagyni. Hogy ne mozduljon az elménk. Tehát, hogy jön egy anyagi vágy, és engednünk kell, hogy menjen tovább, mert akkor csak elmegy. A probléma az akkor van, amikor jön egy anyagi vágy, és mi megfogjuk, hogy ne menjél sehova, hogy nézzelek. És akkor elkezdünk rajta meditálni. De a Bhagavad Gita-ban Krishna azt mondja, hogy nem akkor lesz valaki békés vagy boldog, hogyha próbálja megfogni ezeket az anyagi vágyakat, és próbálja beteljesíteni őket. Akkor lesz békés, amikor hagyja, hogy elusszanak. Jó, hagyj menjen. Jött, nem baj, majd elmegy. Jött, a következő elmegy. Jött, a harmadik elmegy. És nem kell vele foglalkozni. De hogyha az ember elkezd vele foglalkozni, hú, ez egy nagyon fontos dolog. Hú, de jött a következő, hát ez is nagyon fontos. És most jött a harmadik, ez még fontosabb is, a negyedik, akkor ez csak, hogyha ezen elkezdünk gondolkodni, hogy mi történik, az már összezavarja az értelmünket. Tehát, hogy jó, jön, megy, hagyd menjen. Jön a következő, hagyd menjen. Nekünk nem kell ezzel foglalkozni. És hogyha tudjuk ezt csinálni, akkor elérjük a békét. Ezt akkor tudjuk csinálni, hogyha nekünk van egy magasabb rendű íz, vagy egy magasabb rendű ízre törekszünk. Mert nem azt jelenti, hogy mi nem akarunk boldogok lenni, vagy nem akarunk valami magasabb rendűt tapasztalni. Csak nem az anyagi dolgokból akarunk ízt meríteni. És akkor tudjuk elengedni, hogyha van egy jobb. Ugyanúgy, hogyha valakinek van egy autója, egy Trabant limuzin, 601-es típusú személygépkocsi, és hogyha nincs más, akkor nagyon fog ragaszkodni hozzá. De hogyha a Trabant helyett mondjuk kapunk egy Mercedes, és akkor, hogy van Trabant, vagy nincs Trabant, az egyáltalán nem fog bennünket zavarni. Nem? Nem, bennünket zavarni. De hogyha csak egy Trabant van, akkor nagyon ragaszkodunk hozzá két kézzel is, hogy hát ez jó kis Trabant. Van benne két ütem már. Tehát, hogy nem egy, kettő van benne. Még, azt hiszem, még régen még dalt is írtak róla, hogy milyen csodálatos ez a Trabant. Hogyha nincs más, akkor a Trabant. És ugyanez. Hogyha nincs egy magasabb rendű víz, akkor marad a Trabant. Az érzékelégítést. De hogyha az ember törekszik arra, hogy tapasztaljon egy magasabb rendű ízt, akkor így válhat a tudatunk rendíthetetlenül. Bhaktivinoda Thakur ad egy nagyon szép meditációt, hogy hogyan tudunk dzsapázni. És mondja, hogy kedves uram, kérlek adj ízt a szent neved énekléséhez. Nem azért, hogy én egy élvező akarok lenni a lelki ízek terén, azért, hogy le tudjam győzni az anyagi ízeknek a hatalmát. Tehát, hogy nekünk van problémánk az érzékelégítéssel. Akkor Bhaktivinoda Thakur így imádkozik Krisnához, és nekünk segít, hogy mi hogy imádkozunk, miközben csapázunk. Kedves Krisna, kérlek, adj nekem ízt. Nem azért, mert hogy én valami élvező akarok lenni, hanem azért, mert nekem probléma, hogy hogyan győzem le az anyagi ízeket. De hogyha te segítesz nekem, én módon, hogy adsz nekem egy magasabb rendű ízt, akkor meg tudok szabadulni májának a zsarnokságától. És amikor így imádkozunk, miközben dzsapázunk, akkor Krisna fog segíteni nekünk, mert Krisna mindenkinek a vágyát teljesít időtlen idők óta. És ha mi kérünk tőle ízt, azért, hogy ki tudjunk kerülni az anyagi energia zsarnokságából, akkor fog nekünk segíteni, hogyha kérjük, és akkor komolyak vagyunk és őszinték. És akkor, hogyha ez van, akkor ezek az anyagi vágyak jönnek és mennek, mert nem fontosak. Nagyon komolyan veszünk. Kitaláltuk, hogy így leszünk boldogok. De igazából semmi köze a boldogsághoz. Úgy, mint ha ezt kitalálja a Drucker, hogy akkor erre gurul a labda, akkor boldog, hogyha arra gurul a labda, akkor megszenved. Ugyanígy mi kitaláljuk. Hogyha ez történik, akkor boldogok vagyunk, hogyha az történik, akkor szenvedünk. Ezt mi találtuk ki. Nem kell annyira komolyan venni. És a 71. vers az arról szól, hogy egyedül az éri az igazi békét, aki feladott minden érzékelégítésre irányuló vágyat, kívánságok nélkül él, megvált minden birtoklás érzettől, és mentes a hamis egótól. Ugye ez szépen hangzik. És a 72. vers, ez a lelki és Isten életútja, mert elérve az ember megtéveszthetetlenné válik. Még ha a halál órájában lépett is rá, képes eljutni Isten birodalmába. Tehát ez arról szól, ez az utolsó vers, hogy nem számít, hogy valaki mikor kezd. Természetesen legkönnyebb, minél korábban kezdje az ember, annál könnyebb. De egyáltalán nem kizár. És itt Srila Prabhupád hozza a magyarázatban Katvánga Maharás példáját, aki harcolt a fél istenek oldalán a démonok ellen. És akkor megnyerték a háborút, és akkor a fél istenek akartak neki egy áldást adni, hogy kedves Maharács, mit szeretnél, milyen áldást szeretnél kapni tőlünk? És akkor mondta a félisteneknek, hogy ti félistenek vagytok, tudjátok, hogy kinek mennyi ideje van még hátra. És akkor mennyi időm van még hátra ebbe a testben? És akkor mondták neki, hogy hát egy perced van még. És akkor azt mondták, hú, ez elég kevés. És akkor nem csinált más, hanem akkor egyből elkezdte imádni Krisnát, kezdett odadó szolgálatot végezni, és akkor utána, egy perc után visszament a lelki világba. Ugye? Szépen hangzik. Az a szerencse, hogy mi kaptuk egy kicsit több időt. Reméljük, hogy több van még hátra, mint egy perc, hogy tudjuk tökéletesíteni az odadó szolgálatunkat. Igazából nem tudhatjuk, hogy mennyi időnk van. Mert lehet, hogy még fiatalok vagyunk, de volt egy ilyen, van egy ilyen mondás, egyik baktától hallottam, hogy aki holnap meghal, az egy öreg ember ma, független attól, hogy hány éves. És nem tudjuk. Nem tudjuk. Volt már olyan példa, hogy valakinek egyik bakta programos megkérte, hogy beszéljek a testvérével, hogy prédikáljak neki is, mert beteg. De a testvére úgy nem akart egyből találkozni, mert gondolta, hogy hát, lehet, hogy olyan dolgokat fogok mondani, amit ő nem akar meghallani. És akkor kicsit mondta, hogy találkozunk kicsit később. És akkor húzta a testvéretet a találkozóval, mert rákos volt, és akkor nem tudtam vele beszélni. Volt egy másik ilyen eset is, pont megérkeztek most Mahaprabhu Prabhuék ide a templomba, és elkezdtek 1%-ot gyűjteni könyvelőknél. És akkor én is azt hiszem 2000-ben pont Mahaprabhu Prabhuval 10 évvel ezelőtt könyvelőztünk, és akkor felhívtam egy könyvelőt, hogy kérek tőle egy időpontot, hogy találkozzunk, hogy tudna segíteni az 1%-ba. És akkor felhívtam, és mondta, hogy pont most nem ér rá, hívjam vissza 2 hét múlva. Visszahívtam 2 hét múlva, csörgött a telefon, és akkor nem ő vette fel, hanem a felesége. És mondta a feleség, hogy a férjének volt valami kis egészségügyi problémája, nem komoly, de be kellett, hogy menjen a kórházba, hívjon vissza 2 hét múlva, és akkor már biztos itthon lesz, és akkor tudok vele beszélni. Visszahívom 2 hét múlva, megint felveszi a felesége, és akkor mondta, hogy keresem a könyvelő urat, hogy akkor szeretnénk vele beszélni. És akkor elkezdett sírni. Elkezdett sírni, hogy vele már nem tudok beszélni, mert most van éppen a temetése, most volt a temetése, és már most temettük el. És akkor egy hónappal ezelőtt hívtam először, és egy vidám hangja volt, nem gondolta, hogy valami probléma lesz. 2 hét múlva a feleségével tudtam beszélni, és a felesége se gondolta még akkor se, hogy valami probléma lesz, mert volt valami kis probléma, de nem komoly. És 2 hét múlva már annyira nem volt komoly, hogy akkor már nem is tudtunk beszélni, mert már addigra meghalt. Tehát, hogy nekünk komolyan kell venni a lelki életet, mert pont nem tudjuk, hogy mennyi időnk van. Lehet, hogy van még 50 évünk. Pariksit Maharajnak volt 7 napja, megmondták neki előre, hogy 7 napja van hátra. Mi nem tudjuk. Szerencsére nem tudjuk, de akkor ez egy jó lehetőség, hogy akkor komolyan vegyük a lelki életet, és bármikor is kezdjük el, akkor nagy áldást tudunk belőle kapni. Köszönöm szépen a figyelmet. 5 óra van pontosan. Tudtam, hogy most ez a lecke hosszabb lesz, mert ez 72 versből áll, általában rövidebb fejezetek. Legyen-e még kérdés, vagy szeretnének venni a bakták? Csináljuk azt, hogy most vége a leckének. A következő alkalommal megbeszéljük azt, hogy a második fejezetnek mi a beosztása, milyen fejezetcsoportokra lehet osztani. És hogyha valakinek van még kérdése, akkor itt maradhat, a többiek pedig el tudnak menni más csinálni, amit szeretnék. Köszönöm szépen a figyelmet. Srila Prabhupád ki, Srila Dayanitai Vijay Gauranga ki, Jai Nitai Gaura Purananda.